Jó napot kívánok, foglaljanak helyet, kérem. Így van, csöndet kérek, köszönöm a segítséget. Ja. No, szóval emlékszik rá mindenki, ugye, hogy itten hétfő délelőttönként a dinamikával szoktunk küzdeni, és a fél évnek most már második felénél tartunk, a fél év első felében ugye kinematikával foglalkoztunk, tehát csak mozgásleírással, megbeszéltük az anyagi, hogy pont hogy mozog, hogy állnak a sebességvektorok, gyorsulásvektorok, aztán megbeszéltük ugyanezt, hogy néz ki merevtestre, hogy merevtestnek van egy darab szögsebessége, viszont minden pontjának más a sebessége, hogy ezt ilyen kinematikai vektor kettőssel lehet leírni, ugyanúgy, mint az erőket, meg a nyomatékokat, csak itt szögsebességek és sebességek vannak, ugyanúgy kell a számításokat csinálni. Szemből összeraktunk mindenféle merevtest rendszereket, mechanizmusok, bütykös mechanizmusok, rengeteg ága, boga van aztán ezeknek az alkalmazásnak. Tehát a filmnek a másik fele, ami ugye a kinetikáról szól, a kinetikáról meg megállapodtunk, hogy kollégák, csöndet kérünk, most bemelegedünk, jó? Tehát arra figyelünk, hogy újra beleéljük magunkat, hogy most kinetikával foglalkozunk, és nem kinematikával. Nem a hétvégét beszéljük meg, hanem a kinetikát és a kinematikát. Szépen meg fogom várni, amíg mindenki erre figyel. Aha. Úgy látszik ez a hatása. Az ember elhallgat, akkor az ember egyszer ránéznek, és akkor érzik, hogy akkor mégiscsak ő rájuk vártam, jó? Tehát ne zavarjuk a többieket beszéddel, a többiek már gondolkodni szeretnének, jó? És hogyha maguk közben még a hétvégét beszélik meg, akkor az szétesik. Szóval a kinetikával foglalkozunk. Kinetika már azt vizsgálja, hogy az erőknek mi a kapcsolata a mozgással. Newton-tól tudjuk, hogy az erőknek a gyorsulásokkal van kapcsolata. Akkor ezt megbeszéltük szépen, hogy ezeket hogyan lehet számolni, és ebből rengeteg ilyen tétel jött ki, nem is ilyen nagyon sok, de azért impulzustétel, perdülettétel, teljesítménytétel, munkatétel, mechanikai energiánk a megmaradás tétele, hogyha az erők potenciálosak, melyiket milyen feltételek mellett hogyan kell alkalmazni. Tehát itt elég sok kombináció van, bár a tételek száma az önmagában nagyon kevés, tehát 5-6 vagy valami ilyesmi, tehát nem egy olyan rettenetes mennyiség, de nagyon kombinatív a dolog, nagyon sokféleképpen lehet összerakni. Na most ennek ugye van egy olyan változata is, vagy még egy csavar ezen a történeten, hogy mi van, hogyha mindezt mozgó koordinát rendszerben próbáljuk rezni, vagy egy nem inercia rendszerhez rögzített koordináta rendszerben, és az elmúlt óra végén ugye ezt a rövid címet írtuk föl, hogy anyagi pont relatív kinetikája. És ugye itt röviden megbeszéltünk egy-két képletet, gyakorlaton akik ugye előrébb tartanak, azok már egy példát is csináltak erre. Most még egy példát kell megmutatnom, mert két estet említettem az elmúlt órának a végén. Ugye két fontos speciális eset, ami példáknál gyakran előjön, ez az, amikor a relatív erőben szereplő szállító erőnek van potenciál függvénye, relatív potenciál függvénye, és akkor ennek a szállító erőnek ez a két esete, az egyik volt ugye a centrifugális erő, ami speciális eset volt, és erre csinálják az egyik példát gyakorlaton. Másik pedig az, amikor egy ilyen képzeletbeli nehézségi erő van a rendszerben, amikor egy autót gyorsítunk, és úgy érezzük, mintha belenyomnának minket az ülésbe, mintha valami bolygót húzna minket valamilyen irányból. Egyébként annak idején Einstein, amikor a relativitás elméletét bevezette, ugyanezekkel a játék példákkal élt, hogy nevetesen be vagyunk zárva egy liftbe, és a lift gyorsul, akkor alapján hogy nem tudjuk azt, hogy most a Földön vagyunk, és a nehézségerő vonz minket, vagy pedig a gyorsítás miatt érezzük azt az erőt, amit érzünk. Úgyhogy a gondolat önmagában nem olyan különösebben bonyolult vagy nehéz. Ugye az alap ötlet az volt, hogy meg lehessen tartani ugyanazt a Newton axiomát ebben a rendszerben is, és akkor alfa ez volt a relatív sebessége az anyagi pontnak. Jó, ez az F relatív, meg úgynevezett relatív erő volt. Most ezt a relatív erőt, ezt úgy kellett kiszámítani, hogy a valóban létező aktív erőkhöz még hozzá kellett adni a szállító erőket és az úgynevezett Coriolis erőket, ahol, hát most megismétlem a múlt órai képleteket, de talán így könnyebb lesz fölidézni, az F szállító az úgynevezett, hogy mínusz a tömegszer a szállító gyorsulás. Vagyis hát ez ilyesmi volt, hogy mínusz M-szer, és akkor itt volt az A omega plusz az epsilon 1-0 kereszt ρ plusz az omega 1-0 kereszt omega 1-0 kereszt ρ. Jó, valahogy így nézett ki ennek a képlete, és ez a ρ, ez a mozgó koordinátrendszer, tehát minden görög betű, ugye a görög betűk azok a alfa, beta, ρ, ezek mind a mozgó koordinátrendszerből levírásra vonatkoztak. A Coriolis gyorsulás, a Coriolis erő, az pedig a mínusz a tömegszer a Coriolis gyorsulás, az mínusz m-szer, és ugye meg úgy nézett ki a képlete, hogy kétszer a koordinátrendszer szögsebessége kereszt a beta, kereszt a relatív sebesség. Jó, most én ezt ideírom zárójelbe, hogy könyvekben ezt át is szokták írni, hogy két m-szer beta kereszt omega 1-0. Ugye ezt azért szokták így átírni, mert ha kereszt szorzatnál megcseréljük a tényezőnek a sorrendjét, akkor az a negatív előjelent figyelembe veszi, de valahogy úgy vagyok vele, hogy már ne terheljük az agyunkat ennyi képlettel jobbról-balról. Jobb, ha egyszer már valaki megtanulta a Coriolis gyorsulásnak a képletét, akkor inkább jegyezze meg, hogy azt mínusz m-mel kell megszorozni, és akkor úgy is kijön. Jó? És akkor ugye ezt mondtuk, hogy ezt a bizonyos relatív munkatételt lehet jól használni, vagy először mondjuk a relatív teljesítménytételt. Jó, először felírom a relatív teljesítménytétel. Jó, a relatív teljesítménytételnél nyilván ezt a newtoni egyenletnek a relatív formáját egyszer meg kell szorozni mind a két oldalt a relatív sebességgel. Jó? Tehát azt csinálom, hogy megszorzom a beta relatív sebességgel mind a két oldalát, akkor a bal oldalon egy olyat fogok kapni, hogy m-szer alfászor beta, amit hogyha közben definiálom a relatív kinetikus energiát, úgyhogy az az 1/2 m-szer a beta négyzet, tehát 1/2 tömegszer a relatív sebességnek a négyzete, akkor nyilván ennek a deriváltját fogom megkapni a bal oldalon. Tehát ez a kinetikus energiának a deriváltja lesz, a relatív kinetikus energiának a deriváltja, a jobb oldalon pedig a relatív teljesítmény lesz, a relatív erőknek a teljesítménye, amit természetesen megint így számolhatok, hogy a relatív erőt meg kell szorozni a relatív sebességgel. Most erre megint figyelmeztem mindenkit, hogy a relatív sebességet azt még könnyű elképzelni, a relatív erőt azt általában nagyon nehéz, vagy inkább azt mondom, hogy jobb nem elképzelni, hanem mindig belekapaszkodni a definícióba, és szépen végiggondolni, hogy melyik tagot micsoda. Na most a relatív teljesítménytételnek egy nagyon egyszerű előnye van, ugye az tudnillik, hogy a Coriolis erőnek mennyi a relatív teljesítménye. Ez egy érdekes dolog, ez a Coriolis erő, amit ugye a példák egy része utazik arra, hogy nehogy megfeledkezzenek róla, másrészt, ha meg az ember tud ilyen relatív teljesítménytétel használni, akkor meg nyugodtan megfeledkezhet róla. Miért? A Coriolis erő relatív teljesítménye, az mennyi kell, hogy legyen? Most mintha itt megnőtt volna ez a holdtér, ahova ide beállok a táblához. Régen csak ott középen nem lehetett hallani ilyenkor, mikor most meg már bal oldalt se lehet. Tehát a Coriolis erő relatív teljesítménye az így néz ki, hogy P relatív, mondjuk COR, Coriolis. Az lenne ugye az F Coriolis erő, skalárisan szorozva a betával. Ugye a skaláris szorzatot mindenki tudja, hogy olyan, mint hogy a sorvektorként írnám, de most be fogom írni, hogy ez nem más, mint mínusz 2 m-szer omega 1-0 kereszt beta, és ezt kell megszorozni skalárisan a beta vektorral, ugye? Ez mennyi lesz? Nulla, és miért lesz nulla? Mert merőlegesek egymásra, jó? Tehát ez a két vektor itt egymásra merőleges, mert az omega 1 kereszt, a betára merőleges, a beta meg párhuzamos, a beta akkor egymásra merőlegesek. Úgy is lehet egyébként írni, nem tudom, vegyes szorzatot tanultak? Algebra tanultak. Na, akkor egyszer legalább itt lehet használt venni. Ezt ugye azt hiszem így írták, hogy omega 1-0 beta beta. Mert ugyanis mindegy, hogy a vektor és a skalár szorzást hova tesszük, azokat föl lehet cserélni. Ez két egyforma beta akar lenni, csak az egyik bétában kő volt a krétem, a másnál még nem volt kő, úgyhogy azért lett ilyen furcsa két beta. Jó, tehát ez így néz ki, ez a vegyes szorzat. Ugye azt meg megtanulták matekból, hogy ez nem más, mint a három vektor által kifejezett paralel epipedonnak a térfogata, ugye? de hát hogyha a két vektor ugyanaz, akkor a paralelepiptéren lapos, tehát nulla a térfogata, szóval ez nulla, na mindegy, akár így nézzük, akár úgy nézzük, ez biztosan nulla lesz, tehát a Coriolis erőnek nincsen teljes, relatív teljesítménye, jó? És ez bizonyos példamegoldásoknál előnyös. Na most természetesen ugyanígy ezt lehet integrálni, tehát ha mostan integrálom a teljesítményt, tehát ez lesz a relatív munkatétel, jó? Azért a relatív szót eléteszem, hogy nehogy valaki összekeverje azzal, mert egy kicsit ugye bonyolultabb, mint az egyszerű eset volt. Relatív munkatétel. Ugye itt az történik, hogy a teljesítménytételt integrálom az idő szerint, jó? Tehát itt azt csinálom, hogy a teljesítménytételre integrálást alkalmazok a mozgás elejétől a végéig. Jó? Tehát ugyanúgy, ahogy ezt az alapesetben csináltam, és ezt azért csinálom, mert akkor nagyon egyszerűen a bal oldalon megjelenik a kinetikus energia, a relatív kinetikus energiának a megváltozása. Tehát ez lesz a T relatív a T egy időpillanatban, mínusz a T relatív a T null időpillanatban, és a jobb oldalon pedig megkapom a relatív munkát a nulla és az egyes pontok között, jó? Tehát a teljesítménynek az integrálja az a munka, a relatív teljesítmény integrálja a relatív munka. És hát akkor most jön az, hogy ha az FR, F relatív erő potenciálos, potenciálos, akkor ezt a bizonyos relatív munkát, ezt ki lehet úgy számítani, mint a relatív potenciál függvény, de ugye egy negatív előjellel kell azt ilyenkor számítani, tehát ez az U relatív lesz a nulla helyen, mínusz az U relatív az egy helyen, tehát egyfajta ilyen relatív mechanikai energia megmaradás lehet kihozni az egészből, mert akkor a T relatív a nulla helyen plusz az U relatív a nulla helyen, az egyen a T relatív a T egy helyen, mínusz az U relatív az egyes helyen, tehát az elején és a végén a relatív potenciál függvények és a relatív kinetikus energiák összege az állandó marad. Na mostan ez valóban elég ijesztőnek néz így ki, és ugye az emberre fölmerül, hogy akkor most hogy lehet relatív erőnek potenciál függvényt keresni. Ugye mi két példát vettünk az alapestekben, az egyik volt a rugóerő, a más meg a nehézségerő. Mindenki a nehézségerőnek M-szer, G-szer, H vagy Z, vagy szóval azt a koordinátát kell beírni, amilyen magas. A rugónál pedig 1/2 rugó merevségszer a távolság négyzete, ugye ez a háromszög területemből ki lehet számolni ezt a potenciálfüggvényt. És ugye az az érdekes, hogy a valódi erőknek lehet, hogy van potenciálfüggvények, a rugók nehézségerők, vagy valami hasonló, ez rendben van. A szállító erők között van két speciális eset, amit ugye a múlt óra végén is összefoglaltam, amikor a szállító erőknek is létezik potenciál függvénye, és ilyen módon akkor ez átöröklődik a relatívokra is. És ez a két eset, az egyik ugye a centrifugális erő, a másik meg ez a képzeletbeli nehézségi erő. Jó? Tehát F szállítónak létezik potenciál függvénye két speciális esetben. Jó, az első ilyen speciális az eset az, talán inkább írom az egyessel, jó? Amikor az A omega az nulla, az tartósan nulla, tehát a súlypont az nem gyorsul, tehát mondjuk úgy egy helyben áll, vagy állandó sebességem azok. Az epsilon, inkább úgy írom, hogy az omega 1-0, az pedig mondjuk legyen állandó vektor, ebből az is következik, hogy az epsilon 1-0 is egyenlő nullával. Jó? Hogyha ez így van, akkor az egész dolog leegyszerűsödik, és annak a mínusz omega 1-0-szor ró négyzetnek, ugye omega 0 négyzetszer rónak, annak olyan lesz, mint egy negatív rugóerő, ilyenkor az F szállítót azt úgy szokták definiálni, hogy FCF, ez a centrifugális erő, és ez olyan, mint egy negatív rugó. E, tudnélik, minél távolabb megy, az ember annál nagyobb lesz, és az a lineárisan nő. Tehát ha kétszer olyan nagyobb sugárra megyek ki egy ilyen forgó rendszerben, akkor kétszer akkor erő lesz ez a szállító erő, ami olyan, mintha akarná ezt kifelé dobni. Még egy normál rúg az épp a fordítottját csinálja, ha kétszer annyira megnyújtják, akkor igyekszik kétszer annyira visszafelé húzni. Jó? Na ez az, ami például ugye az a kampós példánál, meg az egyebeknél, amit gyakorlatokon egyesen csináltak. A második eset az az, amikor viszont az A omega nem nulla, de mondjuk, vagy mondhatnám azt is, hogy legyen az A omega valami állandó, jó, az lesz egyszerűbb eset, jó? A omega egyenlő valamilyen állandó vektor, de most legyen az omega 1 null azonosan nulla, és akkor így persze megint az epsilon 1 null is nulla lesz. Jó? Tehát most az A omega nem lesz állandó. Ilyenkor ugye az F szállító az úgy fog kinézni, mint mínusz M-szer az A omega. Jó? Ez nagyon emlékeztet az M-szer G-re, olyan, mint a tömegszer a nehézségi gyorsulás. Ugye mi az ábráinkban elég szerencsétlen módon, hogyha nehézségi erőtér van, akkor egy ilyen G-vektor szoktunk berajzolni, hogy a Föld vonzza. De valójában, hogyha azt mondanánk, hogy az egész ábra fölfelé gyorsul G-vel, mintha egy liftben lenne, akkor ugyanazt az M-szer G-et éreznénk. Tehát ez a mínusz A omega, ez játssza mondjuk ugye a gravitációs gyorsulásnak a szerepét. Tehát olyan, mint egy képzeletbeli nehézségi erő, és természetesen ennek is létezik potenciál függvénye. Ennek is létezik potenciál függvénye, az pedig olyan, mint az M-szer G-szer H, tehát olyan, mint a magasság, csak most az A omega-nak az irányába kell ezt számítani. Jó? Na, erre csináljunk egy példát, erre a második esetre, jó? És akkor megint egy kicsit gyakoroljuk, ráadásul ez kényszermozgás is lesz, tehát kényszermozgást is gyakorlunk, és relatív mozgást is, és munkatételeket is, jó? Ez pedig egy ilyen konvejoros példa, jó? Úgy képzeljük el a dolgot, hogy van egy... Hát ezekhez is lehet mindenféle meséket mondani. Ugye az egyik történet az lehet, ugye, hogy hát most már elment, mert a skálát lebontották. Ugye a skálában régen volt egy ilyen ruhatisztító, mindegy, most elköltöztek ilyen áruházba meg egyebekbe, és a ruhatisztítókhoz, hogy az ember beadja öltönyt vagy ilyesmi, szóval olyasmit, amit nem akar mosógépbe tenni, és ott szépen kitisztítják, akkor utána ezt most már nagyon jó meg van szervezve, ott egyetlen hölgy van csak, aki az egészet csinálja és intézi, van egy nagyon jó kis számítógépes rendszere, és egy fantasztikus ilyen tisztítógép a háta mögött, és ő maga szépen a kuncsaftokat is kezeli, meg amikor bejön, beteszi a ruhákat, meg jönnek ki, és amikor kijöttek a ruhák, akkor mindenki szépen nejlonzacskó van rakva, és egy alumínium fogasra van föltéve. Most természetesen az alumínium drótból meghajtott fogas, az a létező legkönnyebb és legolcsóbb, amit csak lehet csinálni, mert hát ezt aztán odaadják a vevőnek a nejlonzacskóval együtt, meg az edével együtt, úgyhogy igyekeznek minimumra venni a dolgot. Na mostan a ruhák be vannak szépen számozva, hogy jönnek ki, mindegyikem a azonosító, szépen ezt rákják, a számítógép nyilvántartja, és föl van a kakaszva egy ilyen konvejorra, ami szépen jár körbe, és akkor az illető csak beüti azt, hogy ez a, hozza az ember vissza a céduláját, beüti a kódját, és akkor a konvejor megindul, szépen odajön a ruha, és ott megáll, és akkor ott rögtön ki lehet akasztani. Tehát nagyon klasszul megvan ez az egész így szervezve. Egyben van csak, hogy ez a konvejor, vagy szokott lenni, hogy ez a konvejor ugye sokat jár körbe, és ebben elég éles kanyarok vannak, meg időnként, amikor elindul, akkor úgy meglódul az összes ruha, tehát akkor megnyomják a gombot, ugye panaszkodott nekem a nő, hogy túl erős motort raktak rá, nem tudom, és akkor hirtelen megindul, az egész meglódul, és időnként, főleg az a ruha, amelyik már két hete nem jöttek érte, az alumínium meg fáradékony, előbb-utóbb letörik a fogas, és néha leleszakad egy-egy ilyen ruha, és akkor utána nehéz megtalálni, hogy hol volt, hova kell visszaakasztani, meg szóval mindenféle problémái vannak. Magyarán jó lett volna kiszámítani azt, hogy ezeknek a fogasoknak ténylegesen, gyerekek, hát ott van, kint hely van, E-épületben, meg minden, egyszerűen nem lehet kétfele figyelni, így nem fog ez menni, jó? Hát pláne a kolléga az jegyzetelni akar, meg a maga rajzát javítatja vele, hát egyszerűen nem lehet ilyet csinálni, hogy a relatív dinamikát is megérteni, mert ez nagyon nehéz, másrészt meg a helyzet is, jó? Na, ugorjunk, már megint túl sok idő ment el erre. Szóval, Szóval meg kell nézni, hogy ilyen gyorsuló állapotban mekkora is az, mert az rendben van, hogy ezt megméretezték, hogy a fogast elbírja, a ruhát elbírja a fogast, tehát ráakasztanak, mit tudom, megbecsülték, hogy nem tudom, maximum mennyire lehet egy ruha, azt ráakasztják, felakasztják, és olyan vékony szálból rakták össze, amennyire csak lehet. De hogy amikor ez egész meglódul és gyorsul, akkor is bírja, na ez már nem olyan triviális, jó? Na hát egy ehhez hasonló példát csinálunk mostan, jó? Vegyük úgy, mintha ez lenne itt a ruhafogas, itt lenne a ruha a végén. Jó, tehát itt van egy ilyen kis tömeg nélküli kar, és most ez egy anyagi pont, tehát itt van egy M tömegű, úgy akarom rajzolni, hogy nehogy valamibe beleessen a tömeg, jó, és L a hossza ennek, jó. És ez fönn van egy ilyen konvejoron, és ez a konvejor, ez csúszik egy ilyen sínen. Jó. Itt valahogy megy a másik irányba, persze valahogy meg van támasztva, hogy ne szakadjon le, de most ezzel nem foglalkozunk. És ez lesz itten a... Ez lesz itt a mi omega pontunk, ami gyorsulni fog. Tehát egyre csak azt mondom, ugye pirossal fogom rajzolni a gyorsulást, hogy ez A gyorsulással mozog jobb fel. Ez annyit jelent, hogy ez a pontja, jó, tehát ez A omega, ez egy állandó A gyorsulással mozog, és ez lesz az omega pont. Ezzel már is mondtam, ugye, hogy a mozgó koordináta rendszeremet azt ide fogom illeszteni, és ugye ezt is kértem maguktól, hogy mindig jelöljék be, hogy melyik a mozgó koordinátrendszer, melyik az álló koordinátrendszer, legyen oda téve az omega pont, a xi, az eta, és akkor itt lesz az xy, o mondjuk, jó? És akkor ez bal felé gyorsul. Jó? Na mostan, milyen lesz a pályája ennek az anyagi pontnak a mozgó koordinátrendszerben? Hát ugye ezt elég könnyű elképzelni, mivel a mozgó koordinátrendszerben az omega ponttól állandóan eltávolságra van, hát milyen pályán fog mozogni? Hát körpályán. Ha rajta ülnénk ezen a micsodán, akkor ez egy körpályán mozogna, és ez lenne az úgynevezett relatív pálya. Jó? Tehát amit ide rajzoltam, ide is írom, jó? Relatív pálya, ami a görög koordinát rendszerben van, és ez körív. Jó, tehát a relatív pálya az egy körív. Valahonnan olyan, mintha innen engedtem volna el, és végig az elsugáron megy. Jó? Persze milyen lesz a valódi pálya? Hát az valami elnyújtott dolog lesz, az valami ilyesmi lesz. Ez lesz a valódi pálya. Ugye, tehát mivel ez gyorsul, ez egy elég bonyolult görbe lesz, és ezt nem szívesen számolgatnánk, és nem szívesen számolgatnánk, hogy ennek hol van a... Ugye, mert ahogy ez így gyorsul, ez húzza arra felé, hát egyre jobban laposabb lesz ez a pálya, és egyre nagyobb sebességgel megy arra felé, úgyhogy valamilyen furcsa pályán fog ez az egész lendülni és elnyúlni. Jó? Na most az lesz a kérdés, mondjuk az lesz a játékpélda, hogy mondjuk tegyük föl, hogy ebben a pontban, ez lesz a mozgásnak a kezdete, egy beta 0 egyenlő nulla sebességgel indítom ezt el. Tehát azt mondom, hogy adat az M, az L, tehát a tömegadatok, ez az A gyorsulás, ami az egész gyorsul, és az, hogy a beta 0 az nulla, tehát hogy a nulla szökhelyzetből én nulla sebességgel ezt elengedem, ez elkezd így lezuhanni, jó? És miközben zuhan lefelé, utána az lesz a kérdés, hogy na és amikor ezt a fi egy szöget eléri, ez lesz mondjuk a mozgás vége, akkor mekkora lesz a sebessége, vagy mondjuk akkor mekkora lesz a rútban az erő. Mert hiszen az, hogy most leszakad-e az a kampó, vagy nem szakad le, az pont ezen múlik, hogy az az erő mekkora. Jó? Tehát gyorsulás közben mekkora erő keletkezik benne. Az ember érzi, hogy ez nagyobb lesz, mint amikor a nehézségre, meg egyébként is hát ugye gyorsul a mozgott lefelé, stb. Stb. Jó? Úgyhogy az lesz a kérdés, hogy a beta 1 mennyi lesz itt a relatív sebesség, és mennyi lesz ilyenkor a K kényszererő, ami a rútban van. Jó? Na most akkor ugye azt mondtuk, hogy ehhez a számításhoz, hát először csináljunk egy szabad testábrát. Ugye az nagyon fontos, hogy lássuk pontosan, hogy néznek itten a ha elvesszük ezt a rudat, akkor hogy néznek itt ki a dolgok egymáshoz képest? Hát ugye akkor lerajzolom ide csak a tömeget, mert minden kényszert elvettem. Ugye a pálya az körív, jó, valahogy így néz ki, mondjuk igyekeztem valami körívet rajzolni, akkor a körívnek tudom, hogy az érintő irányába fog mutatni a relatív sebesség. Tehát ebben a szökhelyzetben, ugye ez a szökhelyzet, ez most itt van, tehát valahogy így, ez a szög itten a φ1, ugye? Ez a φ1 szökhelyzet, ez lesz itten a beta 1 szögsebesség, a beta 1 sebesség, jó? Amivel ő itt éppen mozog, ez egy relatív sebesség, mert ő most a relatív koordináta rendszerben van, és most a relatív rendszerben látom itten ezeket az irányokat. Ugye ez lesz az E tangenciális, ez lesz az E normális, ugye, mert a relatív rendszer egy körpálya, tehát most az ET EN EB ez a relatív pályához van illesztve. Jó? Na most akkor, és akkor minden lesz a relatív gyorsulás? Hát a relatív gyorsulást is ugye a relatív körívhez kell elképzelni, úgyhogy ez is viszonylag könnyű. Mit tudom, például ilyen lesz ez az alfa. Ne viszintesre rajzolják, jó? Én se akartam viszintesre, lehet, hogy kicsit annak tűnik. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy mennyi a tangenciális, meg a normális komponens, tehát ez lesz az alfa normális, ez lesz az alfa tangenciális, jó? Ezek lesznek a megfelelő gyorsulásai ebben a pontban. Na most akkor azt mondtuk, ugye, hogy akkor erre a szabadtesttáblára rárajzoljuk az erőket is, de ide nem szabad erőt rajzolni, mert akkor nem tudjuk, hogy most melyik erőt rajzoltuk fel, azt, ami a rudra hat, vagy meg a tömegre hat. Itt egyértelmű, hogy azt az erőt kell rajzolni, ami a tömegre hat, mert a rudat hagytuk el. Ez lesz ugye az egyik ilyen erő, a kényszererő. Jó, ez a K kényszererő. Másrészt lesz ugye a nehézségi erő, ez is egyértelmű, ezzel sem lehet probléma, ugye ez egy aktív erő. És ha most végig gondolom még, hogy a relatív erőben még mik fordulnak elő, hát ugye még lenne a Coriolis-erő nem lesz, mert nem forog. Jó, tehát ezt ide is írom, hogy az omega 1 null az állandóan nulla. Tehát ez nem forog, ez a koordináta rendszer, jó? Ha nem forog, akkor Coriolis-erő az nincsen. A szállító erő epsilon 1 null sincsen, tehát ez sincsen. Sőt, ez a tag sincsen, ez az omega 1 null kereszt ró sincsen. A szállító erőből egyedül ez a mínusz m-szer a omega van. Tehát pont ez az eset van, amit itt a második esetben írtam. Jó? Tehát még egy szállító erőt kell rárajzolnom. A szállító erő az valahogy erre felé fog mutatni, és ez lesz a Fs, amit jem más, mint mínusz m-szer a omega. Jó? Tehát az F Coriolis az nulla, és a szállító erő összes többi komponense is nulla. Jó? Ezt még esetleg ideírhatjuk a biztonság kedvéért. Tehát szállító erő összes többi komponense, összes többi tagja, ez rövidebb, és a Coriolis erő is zérus. Mert az omega 1 null az tartósan, az omega 1 null az tartósan nulla. Szóval, azzal kell a példákkal éppen a gond, ugye, hogy nagyon sokszor, nagyon sok minden nulla, és az ember ez így megfeledkezik róla, hogy azért van egy rakadt tag, és egy másik példa, meg pont egy másik tag lesz a nem nulla, az elve a megoldásnak ugyanaz, csak nem mindig ugyanazt a tagot kell nullává tenni. Na jó, akkor most próbáljunk meg megmondani, hogy mekkora lesz itten a sebesség. Tehát először próbálj meg ezt a relatív sebességet kiszámolni, tudva azt, hogy ebben a pontban itten a beta null az nulla volt. Na most ehhez lehet jó használni a relatív munkatételt. Jó? Tehát vegyük úgy, hogy a nullás pontban, pillanatok alatt elírok egy krétát, nem mindig széttörik. Relatív munkatétellel beta 1 számolható. Ugye ennek az lenne a lényege, ugye, hogy azt mondom, hogy a relatív kinetikus energia az egyes pontban, meg a relatív potenciál függvény az egyes pontban az egyenlő a relatív kinetikus energia a nullás pontban, plusz a relatív potenciális energia a nullás pontban. Na most ugye mondhatom azt, hogy vegyük úgy, hogy a relatív kinetikus a indulás pillanatában mennyi volt a relatív kinetikus energia? Ugye ez lenne 1/2 m-szer beta 0 négyzet, de hát erre azt mondtuk, hogy ez nulla, úgyhogy ez biztosan nulla. Jó? Na most azt, hogy hova vesszük föl a potenciál függvénynek a nulla szintjét, az persze megint rajtunk múlik, hogy éppen melyik legyen a nulla szintje. Ugye legyen ez a nulla szintje, jó? Tehát mondjuk azt, hogy itt volt az U relatív nulla, az nulla. És akkor mindent innen számolunk, hogy az mostan nőtte, vagy csökkent, vagy mi lett vele, jó? És akkor nézzük meg, akkor a jobb oldalon minden nulla lesz, akkor nézzük, hogy mi lesz a bal oldalon. A relatív kinetikus energia, ebben van az ismeretlenünk, az 1/2 m-szer beta 1 négyzet, ugye? És akkor ehhez kéne hozzáadni azt, hogy mennyi a potenciál függvény. Na most igen ám, de ehhez képest a nehézségi erőnek a munkája az mostan, ez itt negatív lesz, mert ugye lejjebb kerül. Mennyivel került lejjebb? A magassága mennyi lesz ennek? Ez a távolság mennyi? Tehát most a valódi erőnek számolom a potenciál függvényét, ugye? Tehát ez egy valódi erő. Ennek mennyi lesz a magassága? L-szer, színusz, így van, tehát akkor ez úgy fog kinézni, hogy lefelé ment, tehát mínusz M-szer, G-szer, L-szer, színusz fi 1. Jó? Na most a másik, amit el lehet kérni, ez olyan, mintha a G gyorsulás erre lett volna, most pedig egy mínusz A gyorsulás kell arra felé nézni, olyan, mintha egy ilyen képzeltben nehézségerő jobb felé húzná az egészet, ahhoz képest viszont mit fog ez csinálni? Emelkedni fog, így van, és mennyit fog emelkedni ebbe az irányba? Tehát ez a távolság itten L-szer színusz fi 1, és itt mennyit fog emelkedni? L-szer 1 minusz koszinusz fi 1-et. Ugye ez lesz az L-szer koszinusz fi 1, és az L-ből le kell vonni az L-szer koszinusz fi 1-et, tehát az L-szer 1 minusz koszinusz fi 1, jó? Tehát ez a távolság itt, L-szer koszinusz fi 1, ez L, és a kettő különbségéből jön ki az, hogy L-szer koszinusz fi 1, és ott a gyorsulás az A, tehát az olyan lesz, hogy plusz M-szer A-szor L-szer 1 minusz koszinusz fi 1. És a jobb oldalon akkor minden nulla lesz. Jó? És még egyszer megnézem az előjeleket, hogy nehogy elrontsam. Tehát mínusz M-szer G-szer L-szer színusz fi 1, és M-szer L-szer A-szor koszinusz fi 1. Ennyi. Jó? És persze valaki felvetheti, hogy na és akkor mi van a K-erővel? A K-erővel miért nem számoltam, és annak most mi van a munkájával? Ugye a K-erő munkáját úgy kell kiszámolni, hogy a teljesítményét kell integrálni. Mennyi a K-erőnek a relatív teljesítménye? Ezt így a zárójelben megjegyzésként. K nem szerepel, mert relatív munkája zérus. Ez csak azért, és arra meg azt mondjuk, hogy mert a relatív teljesítménye is zérus. Tehát azt mondhatnánk, hogy a K az egy ilyen relatíve ideális kényszer, jó? A relatív rendszerbe ideális kényszer. Valóságban tiszta nevetség, de ennek van teljesítménye, természetesen ezt gyorsítani kell, és az a motor, amelyik hajtja ezt az egész át, az igenis vízbe teljes, mind a relatív teljesítménye az nulla lesz. Zérus. És azért ezt ide föl lehet írni, tehát a P relatív nagy K, ugye az úgy néz neki, hogy a nagy K szorozva a relatív sebességgel. És ez miért lesz nulla? Mert egymásra merőlegesek. Jó? Tehát a relatív pályához képest az egymásra merőleges. Jó? Tehát most jó agyon beszéltük a dolgot, ez egy megjegyzés volt, megint olyan dolog, ami nagyon sokszor a könyvekben, példatárban nincs elmagyarázva. Az emberben úgy tűnik, hogy ó, minden olyan egyszerű, meg világos, de az ember olyan alaposan kezdi átgondolni, akkor nagyon könnyű belegabajodni. Jó? Na, a lényeg az, hogy tehát kiszámolható a sebesség. Én most egyből, hadd írjam most csak a sebesség négyzetét, jó? Bár érhetek éppen négyzetgyökeret is. Jó, írok négyzetgyökeret, jó? Beta 1, és persze plusz-minusz kéne, meg abszolút érték, de mindegy, most tudom az irányát, és ahogy bejelöltem, annak megfelelően csak a pozitívot veszem. Ezt át kell vinni a túloldalra, és akkor úgy fogom írni, hogy 2-ször L-szer G-szer színusz fi 1 minusz A-szor 1 minusz koszínusz fi 1. Jó? Remélem, hogy jól írtam meg. És még egy zárójel kell. Tehát a G a színusz fi 1-jel van szorozva, és az pozitív, és az A az negatív, és A és 1 minusz koszínusz fi 1-jel van szorozva. Jó. Na most, ez persze most még mindig egy külön gond lehet, hiszem, hogy és akkor az abszolút szövetsége menni, az nem mindegy, hogy melyik időpillanatban számolom, honnan gyorsítom, és tovább. De az erők szempontjából, ha most én nekem azt a K erőt akarom kiszámolni, és az egy fontos kérdés, ugye, mert ezen múlik, hogy leszakad-e az a kampó, vagy nem szakad-e le az a kampó. Ahhoz viszont föl kell írnom szépen a newtoni egyenleteket, most már a relatív rendszerben, tehát az ER-EN-ET-ben. Jó? Akkor talán ideírom, jó, hogy ne kelljen meg, és az ábráról jobban lehessen látni. Tehát Newton második axióma relatívban. Jó, és akkor szépen írom, hogy mi van tangenciális irányban, normális irányban, binormális irányban. Jó, ez volt a megállapodásunk, hogyha egy ilyen kényszer pálya vagy kényszermozgás van, akkor ezeket így kell csinálni. Na akkor mi lesz tangenciális irányban? Ugye ott úgy fog kezdődni, hogy m-szer alfa tangenciális. Akkor először jönnek a valódi erők. Na milyen valódi erő van? Hát van a nagy G, meg van a nagy K. Ugye ráadásul az egyik aktív, a másik pedig kényszererő, de mind a kettő ugye kint van, és a külső aktív rendszerben is ott van. A nagy G-nek mennyi lesz erre a komponense? Hát ugye azt ki kell keresni, hogy vannak egymásra merőleges szárú szögek. Ez itten, ha minden igaz, akkor az lesz a fi 1, ugye? Mert azok egymásra merőleges szárú szögek. Úgyhogy tangenciális irányba melyik lesz? M-szer, G-szer? Ez a mellette levő szög, tehát az a koszinusz fi 1 lesz. M-szer, G-szer, koszinusz fi 1. Mennyi a K-nak a tangenciális irány belső komponense? Hát nulla, mert merőleges a tangenciális irányra. Jó, ezt megállapítottuk, az ideális. És akkor most jön még a szállító erőnek a megfelelő komponense. Ez ugye emiatt van, mert amikor mozgó rendszerbe csinálom, akkor a relatív erőbe bele kell érteni a szállító, a Coriolis pedig nulla lesz, tehát ide akkor egyszerűen azt kell inni, hogy mínusz m-szer a-szor, vagy a-omegászor, mindegy, ez most ugyanaz. Na most itt ezt kell meggondolni, hogy ez a szög itten mennyi. Hát, ugye, tehát most az érintő irányra kell ezt rávetítenem. Ez rám erőleges, és azok párhuzamos szárú szögek, tehát itt lesz a fi 1. Akkor az ott melyik lesz? Szóval az a színusz fi 1 lesz. Jó? Akkor nézzük, hogy mi van a normális irányban. M-szer alfa normális, egyenlő. Az aktív erőkből mi van abban az irányban? Hát egyrészt ott van a K kényszererő, ott van a mínusz M-szer G-szer, akkor most már ez nyilván színusz fi 1 lesz, ami ebbe az irány belső komponense, hogyha ez volt a fi 1, akkor itt fi 1. Akkor az mínusz m-szer g-szer színusz fi 1, és akkor az m-szer a omegának, meg nyilván megint annak meg akkor a koszinusza lesz, mert akkor az a mellette levő, és annak az előjele, az viszont megint negatív, ugye? Tehát akkor ez úgy fog kinézni, hogy mínusz m-szer a omegászor koszinusz fi 1. Jó? És a binormális irányban nincsen most semmi, jó? Ez most nem olyan, mint a centrifugál regulátor, hanem most síkba vagyunk, és akkor ez egy viszonylag egyszerű eset, jó? Tehát k minusz m-szer g-szer színusz fi 1 és minusz m-szer g-szer színusz fi 1 minusz m-szer a omegászor koszínusz fi 1. Jó? Na, akkor utolsó kérdés. Hogy fogom én ebből megmondani, hogy mennyi a k kényszererő? Hát ugye arra kéne figyelnem, hogy ez az alfa normális, ez mennyi. Na most ez mivel körpályán mozog, hogy kell ezt kiszámítani? Alfa normális, ezt hogy kell kiszámolni? Ugye ez itt most a relatív gyorsulás, relatív körpályán, akkor megvan görbületi sugár, megvan sebesség, hogy kell kiszámolni egy normális gyorsulást? Ugye ez lesz a beta 1 négyzet per L. Jó? Hogyha az beta 1 négyzet per L, és szépen beljetesítem, akkor ebből ki lehet szépen számolni, meg ide itt van az beta 1 négyzet, akkor L-le lehet egyszerűsíteni, van 2G-szer színusz fi, az egyszer van, így van. Tehát akkor ebből ki lehet számolni, hogy a nagy K az egyenlő lesz M-szer, M-mel meg kell szorozni, L-lel le kell osztani. Van itt 2M-szer G-szer színusz fi 1, meg van még egy. Tehát úgy fog kinézni, hogy 3M-szer G-szer színusz fi 1. Utána van ottan egy, itt van egy plusz 2M-szer A-szor koszínusz fi 1, ott van még egy M-szer A-szor koszínusz fi 1. Ugye az A omega az ugyanannyi, mint az A. Csak egy egyszerűsített jelölés. Tehát akkor az egy 3M-szer A-szor koszínusz fi 1. És akkor, ha minden igaz, akkor a végén még marad itten ez a 2A, M-mel megszorozva, meg negatív, minusz 2-ször M-szer A. Itt is jobb lett volna, ha M-szer A-t írok, és nem A-szor M-et. És akkor megnézem, hogy jól írtam el fel a végét. Tehát 3M-szer G-szer színusz fi 1, 3M-szer A-szor koszínusz fi 1, és minusz 2M-szer A. Jó, tehát ez lesz a kényszererő. Szóval egyáltalán nem olyan triviális, jó, hogy is kell kiszámolni ezt a kényszerelőt egy ilyen gyorsuló mozgásnál, és hát nem véletlen, hogy ezt például a fogasoknál is elméretezték, és hogy az, igen, parancsoljunk. Az túl sok, igen. Azt akartam mondani, hogy nem lesz ez úgy jó, hogy A-szor M-nek írtam, hanem M-szer. De köszönöm szépen, hogy szólt még a szünet előtt, jó, akkor ezt húzzák át. Tehát 3M-szer A-szor koszínusz fi 1, úgy kellett volna írnom, hogy az M-et előre és az A-t utána. Úgy látszik, mehet közben eszembe jutott, és végén kétszer írtam le az A betűt, jó? Köszönöm szépen, hogy szólt, jó? Na, hát akkor láttak erre egy ilyen példát is, akkor vegyük úgy, hogy most ez a témakör le van zárva. Legalábbis, ami az előadás meg gyakorlatrészt illeti, azt mindenki érzi, ugye, hogy ezt otthon még kell gyakorolni, hogyha ezt tényleg érteni és érezni akarják, hogy ez hogy van. Nem nehéz, nem könnyű, nehéz. Szóval most kicsit mostohák voltunk a Coriolis erővel, mert ugye pont olyan példákat csináltunk, amiben nem volt gyakorlatilag meg volt. Egyet azért hadd említsek meg, mert ugye ötvös hatásnak is szokták hívni. Ugye kevesen tudják, hogy Einstein az általános relativitás elméleti munkájában, cikkében 1910-valányban ötvös Lorándra hivatkozott. Tehát ott szerepel a hivatkozás között, és az ő nagyon precíz ugye, gravitációs erő mérő műszere, amivel egyébként ötvös annak idején ugye a Gellért egy tömegét mérte meg, és elég szomorú, hogy nincsen itt még emléktábla, ugye, hogy annak idején az Erzsébeti láván hogy csinálta ezt a kísérletet, akkor ez egy világhírű kísérlet volt, és később ennek nagy gyakorlati jelentősége is volt, mert Magyarországon ezzel próbáltak ugye olajat keresni, aztán mindig vizet találtak, de legalább termálvízbe gazdagok vagyunk, szóval ez a része legalább jól sikerült a dolognak, ugye, van Egerszalók, vagy hol van ez, ugye ott is olajat kerestek, aztán ott is gyönyörű termál strandfürdő épül most meg minden, úgyhogy tele van az ország ezekkel a termálvizes helyekkel. Na, úgyhogy emiatt csak két szót röviden itt a Földön előforduló ilyen Coriolis hatásokra, amikor az egyiket, azt mindig szokták emlegetni, ugye a fizika tanárok is, tehát mondjuk ilyen értelemben nem egy olyan, vagy valószínűleg ismert ugye többek számára. Ugye ez az, hogyha ugye a Föld az forog. És hogyha ennek a, ezt nem sikerült itt jól megrajzolnom, mert úgy néz ki, mintha ezért lenne, valahogy így próbálom megrajzolni, jó? Tehát valahogy így a, Jó, akkor ha valahol itt van, ugye, akkor ez lesz itt a, az omega 1 null, és most itt lesz a Föld középpontjánál ez az omega, jó? És úgy tekintem, mint az az omega pont, jó? Na most akkor, ugye, ha a Föld felszínén mozog, akkor ez most egy relatív pálya, tehát a, ha éppen északról délfelé megy ugye valami, akkor a relatív pálya az egy ilyen körív, jó? Tehát itt ez lesz a relatív pálya. Persze, mivel a Föld forog, hát ez a valóságos kint ugye a naphoz rögzített koordinátrendszerben, hogy ez máshogy néz ki. Most emiatt van itt egy, ugye, egy ilyen relatív sebesség, ugye, ami mondjuk lefelé mutat, és az akkor a pályának az érintő irányában van. Na mostan ennek megfelelően itt a binormális irány, ugye mivel ez a körív, ez ebben a síkban, a binormális irány az itten a Föld érintő síkjában van, tehát a mi felületünkön van, és a binormális irány valahogy errefelé, ugye ennek a szélességi körnek a mentén van, tehát valahogy így néz ki az EB a binormális, a normális befelé mutat, a tangenciális arra mutat. De most csak azért rajzoltam csak ezt az egyet meg, mert hogyha elképzelem azt, hogy az F Coriolis erő, az ugye a mínusz két M-szer omega 1 null kereszt béta, jó, tehát a mínusz két M-szer omega 1 null kereszt béta, akkor az omega 1 null kereszt béta vektor az merre felé fog mutatni? Hát ugye az omega 1 null kereszt béta az arra felé mutat, de ez annak a mínusz egyszerese lesz, tehát hogyha a Coriolis erőt akarom felrajzolni az ábrába, akkor az pont ezzel ellentétes irányú, tehát erre felé fog mutatni, jó? Na most persze, hogyha ez rá van kényszerítve erre a pályára, mert például egy vonat, ami sínen van, akkor az annyit jelent, hogy van egy kényszererő is, mivel a binormális irányba a gyorsása nulla kell, hogy legyen, itt biztosan van egy K kényszererő is, ami ebbe a binormális irányba mutat, és akkor ennek a kettőnek egyformának kell lennie, mert ugye az E binormális irányban M-szer nulla lesz, és az lesz egyenlő, akkor az a valódi erő az a K a binormális irányba eső kényszererő lesz, és plusz az F, akkor skalárisan írom, mínusz F Coriolis, jó? Tehát ebből jön ki az, hogy ezt is szokták magyarázni, hogy az a kényszererő ilyenkor éppen megegyezik a Coriolis erővel, és akkor ezzel magyarázzák néha, nem tudom, ez reális-e vagy nem, hogy a sínek azon a számon jobban kapnak. De az, hogy a folyók partját, tehát még az északról délre, vagy érő északra folyók, mint ugye nagyjából a Duna, meg a Nílus, által ki lehet mutatni, hogy azoknak a folyóknak a partjánál ugye azt az oldalt, mint egy jobban koptatja a víz. Aminél viszont biztosan, ezek lehet, hogy csak legendák, ezt nem tudom, hogy mennyire igazolható, viszont biztosan igaz a tengeráramlásoknál. Tehát a tengeráramlásokat, ha pontosan akarják számolni, akkor ezeket a Coriolis erőket mindenképpen figyelembe kell, hogy vegyék. Éppen tegnap este volt, késő este a National Geographic-en ugye a Jupiteren lévő örvényekről szó, és akkor mutattak egy-két kísérletet, hogy a nagyon gyorsan forgó bolygók esetében ezek az örvények jobban élnek túl, és így tovább. A tengeráramlásokat most meg rettentesen számolják a világon, mert kiderült, hogy az időjárásunk az jó része a tengeráramlásokon múlik. Tehát az, hogy nem tudunk hosszabb távú előrejelzéseket tenni, annak az az oka, hogy a tengeráramlásokat nem ismerjük elég jól, és emiatt aztán a felhőképződés meg az egyebeket nem tudjuk pontosan jó. Tehát ezeknek a számítása az áramlástanban és az óceánoknál viszont abszolút fontos. Jó, a másik érdekes, amit ugye ötvös hatásnak hívnak, tehát mondjuk egy példa, egy másik érdekes példa, ez az ötvös hatás, ez az, hogy ugye ez azért nevezik ötvös hatás, mert csak ötvösnek a műszerével lehetett annak idején ezt kimérni. Nagyon precíz mérés kellett hozzá. Ez arról van szó, hogyha az egyenlítőn mondjuk éppen kelet felé megyünk, tehát hogyha ez a beta relatív sebesség ez ilyen, és most a relatív pálya az éppen az egyenlítő. Jó, tehát ez most a relatív pálya az egyenlítő. És éppen így megyünk, akkor itt a kétszer omega 1 null kereszt beta az milyen irányú lesz? Az omega 1 null kereszt beta önmagában. Tehát ugye az omega 1 null vektor, beta vektor, vagy forgatva, dugóhúzó szabály, szerint merre felé mutat az omega 1 null kereszt beta, az befelé, tehát a Coriolis gyorsulás befelé fog mutatni. Tehát a Coriolis gyorsulás nem mindig a Föld síkjában mutat, például az egyenlítőn arra felé, akkor pont befelé fog mutatni. Annak annyit jelent, hogy akkor a Coriolis erő esetben merre felé fog mutatni? Hát kifelé. Tehát a Coriolis erő a Föld középpontjától kifelé fog mutatni. Ha viszont ez kifelé mutat, akkor viszont olyan, mintha a nehézségi erőt csökkenteni. Jó? És ezt a nehézségi erőváltozást lehetett ugye az ötös műszerrel kimérni. Tehát kelet felé haladva, olyan, mintha a súly csökkenne. Vagy olyan, mintha a nehézségi erő csökkenne. Pedig hát csak arról van szó, hogy természetesen nem csökken a nehézségi erő. Inkább úgy fogalmazok, hogy a nehézség, nem, inkább úgy kellett volna, hogy olyan, mintha a súly csökken. Valójában a súly csökken. Ugye ha a súly alatt azt értjük, hogy az az erő, amivel húzza a felfüggesztés, akkor ebben az értelemben csökken a Coriolis erővel. Jó, tehát akkor a Coriolis erővel. Ez egyébként 100 km per óránál kb. 0,05%, tehát 0,005. Tehát nagyon-nagyon kicsike ez a változás, még 100 km per esélyén, de ha valakinek nagyon érzékeny műszere van, akkor ezt ki lehet mutatni. Természetesen, ha nyugat felé megyünk, akkor pedig nehezebb lesz a dolog, jó? Tehát nyugat felé nehezebb. Jó, tehát egy nagyon gyenge ez a hatás, körülbelül 100 km, mindegy, valami ilyesmi, sem akarom ezzel az időt húzni, jó? Na, csak két ilyen apró példát akartam mondani erre, meg hát aztán járnak ugye uránia csillagvizsgálóba, vagy akárhol, akkor meg lehet nézni a Foucault-ingát, meg sok helyen föl van ilyen akasztva, azokon is szokták szemléltetni ugye a Coriolis erőt. Jó, anyagi pontrendszer. Kinetikája. Tehát most már az egy anyagi pontról mindent megtanultunk, ugye itt mindig mindent egy kis anyagi pontnak képzeltem csak el. Most képzeljük el azt, hogy sok anyagi pontunk van. Mondjuk ez legyen megint egy olyan, egy inercia rendszer, most nem fogunk relatív mozgással kínlódni, tehát olyannal, ahol a VO az tartósan nulla, tehát ez most szépen áll. És akkor képzeljük el, hogy több anyagi pontunk is van most. Van egy, kettő, három. Jó? A megfelelő helyvektorok mindig az RI és az MI. Jó? Tehát RI, MI az anyagi pontok. I egyenlő 1-től nagy N-ig. Tehát mindig azt fogom mondani, hogy nagy N darab anyagi ponton van. Ez lesz mondjuk itten az RJ, MJ, ez itten az RK, MK, tudom, és akkor ezek különböző módon össze vannak kötve. Például lehet, hogy rugókkal, rudakkal, kötelekkel, jó, tehát rúd, kötél, rugó. Most csak írtam egy pár példát, jó? De hát nagyon sok minden módon össze lehetnek kötve, és akkor ez már egy ilyen pontrendszer, anyagi pontrendszer. Itt egy K, ez egy J betű akart lenni, jó? Mindegyik. Na mostan, hogyha ezeket ugye kezelni akarom, persze azt lehet mondani, hogy nincs itten semmi különösebb. Szerencsére ott van Newton harmadik axiomája, azt még nem nagyon használtuk, vagy csak keveset ugye még a kényszermozgásnál. Most akkor mondjuk azt, hogy szétvágjuk, vagy szétszedjük, és anyagi pontonként csinálunk szabad testábrákat. Szabad testábrák. Hát persze ezek szabad anyagi pontábrák még, mert a testnek a speciális esetével vacakolunk még mindig. Tehát akkor például azt mondjuk, hogy itt van ez az ijedik anyagi pont, ez volt az MI, és akkor felrajzoljuk a ráható erőket. Na mostan persze az eredeti ábrára azt elfelejtettem felrajzolni, hogy itt az erőket két részre fogjuk választani. Vannak olyan erők, amik így kívülről hatnak a rendszerre, mit tudom én, ez itt például az FI, és most ezeket fogjuk F betűvel jelölni. Tehát ugye amikor kényszermozgás volt, akkor szétválasztottuk, és F-vel az aktívakat, és K-val a kényszerőket nevezzük. Most úgy fogjuk megkülönböztetni, hogy a külső erők és belső erők, ez lesz a szétbontás, tehát a külső erők azok lesznek az FI-k, és hát minden egyes anyagi pontra lehet a külső erőknek az összegét F-vel jön, a belső erőket, az pedig, amikor így szétvágom, ugye akkor nyilván, ha leválaszom az egyest, akkor a J-edik is hat az I-re, meg az I-edik is hat a J-re. Itt fog majd bejönni Newtonnak a harmadik axioma, és ezeket B-vel fogom jelölni, és B-I-J-vel fogom jelölni, a, itt most az I is J is mehet 1-től N-ig, de az I nem lehet egyenlő J-vel, tehát egyik test sem rángatja saját magát, vagy egyik anyagi pont sem hat saját magára, és ez a J-edikről az I-edikre ható erő. Jó, tehát akár a kötélen, akár a rugón, akár a rúdon, vagy rezésre, majd tanulunk csillapító elemeket, ugye, mert az autóban lengéscsillapítók vannak, stb. Ezeknek a hatásait akkor ezekkel a belső erőkkel lehet helyettesíteni. Úgyhogy ha ezt szépen elvágom, akkor természetesen rá kell rajzolnom ezt az Fi aktív erőt, amit próbáltam ugyanúgy felrajzolni, mint ahogy azon az ábrán volt, de be kell rajzolnom a rugó helyett is azt az erőt, ami ebbe az irányba hat, ez mondjuk itten a BIK, tehát a K-adikról az I-edikre ható erő, aztán a rúd miatt meg be kell rajzolnom ezt az erőt is, jó? Az meg lehet, hogy itt van, ez lesz az BIJ, mert belső erő, jó? Ez meg itten a BIJ. Jó, tehát FI, BIK, BIJ. Fölrajzoltam az összes erőt, és akkor természetesen lesz ennek valamilyen gyorsulása is. Mit tudom, a gyorsulása az meg valami ilyesmi, most ez itt az AI. És akkor szépen fölírjuk rá Newton második axiomáját. És akkor ugye abból az jön ki, hogy az MI-szer az AI, az egyenlő az FI külső erőkkel, plusz össze kell adni az összes J megy 1-től nagy N-ig az összes nagy BIJ, tehát az összes többiről az I-edikre ható erőt össze kell adni, kivéve azt az este, amikor a J az egyenlő az I-vel, mert saját magára ugye nem hat. Tehát a J nem egyenlő I-vel, de az összes többit ezt összegezni kell. Jó? Na most akkor jön a következő, hát nem olyan nagy trükk vagy ötlet, hogy mi történik, hogyha most ezt az összes egyenletet összeadnám? Ez azért lenne jó, mert Newton harmadik axiomája miatt azt tudom, hogy a BIJ az egyenlő a mínusz BJI-vel. Jó? Tehát, hogyha én most ezeket az egyenleteket itten összeszummáznám I-re is, 1-től nagy N-ig, akkor itt nyilván mindegyiknek megjelenne a párja, és hogyha ezt összeadnám, ezek a belső erők mind kiejtenék egymást. Vagyis hát egy olyan egyszerű eredményt kapok a végén, hogy szumma I egyenlő 1-től nagy N-ig MI-szer AI az egyenlő szumma I egyenlő 1-től nagy N-ig FI plusz, hát írjuk ide, hogy nulla, mert a belső erők azok mind kiejtették egymást. Jó? Na mostan, akkor vegyünk észre még egy dolgot, hogy ez a szumma MI-szer AI, ez micsoda? Ez tulajdonképpen az R-vektornak a második deriváltja. Jó? Ha most valaki ki akarná számolni azt, hogy mennyi a második deriváltja a szumma I megy 1-től nagy N-ig MI-szer RI-nek. Jó? Tehát most ezt a második deriváltot kiemelem, és úgy fogom kiszámolni ezt, hogy az összes MI az konstans. Ugye ezt ugye megfogadtam a fél év elején, hogy most ezt többször nem mondom, a fél év közepén, hogy most állandóan itt nekünk állandó a tömeg mindig, jó? Tehát annak a derivásával nem kell vacakolnunk, de majd áramlástamból rengeteget fogják csinálni azt, hogy éppen ez a tag nem lesz nulla. Na, ez a szumma MI-szer RI, ugye ez fölírható úgy is, mint ez a második deriváltja, a szumma I megy 1-től nagy N-ig MI, jó, ez az össztömeg, szorozva az RS-sel, ami a súlypontnak a helye. Jó, tehát az volt a súlypont definíciója, hogy az a teljes tömeg, tehát ahol az M az a teljes tömeg, az M-szer RS, az ugyanúgy, mint a szumma MI-szer RI, tehát az egyes helyekhez mutató helyvektorokkal ez. Jó, ezt megtanultam már statikában a legelső fél évben, hogy a súlypontot így kell számolni. Akkor viszont a második deriváltja ennek, ez úgy fog kinézni, hogy a teljes tömeg szer az AS. Magyarán a summa emiszer AI helyére beírhatom, hogy ez nem más, mint a teljes tömeg szer az AS, ezt a summa FI-t, ez pedig a külső erőknek az összege. Vagyis, ha most összegezni akarom, hogy hogy néz ki erre az anyagi pontrendszerre, összegezve egy ilyen összegzett egyenlet, akkor nyugodtan írhatom azt, hogy az M-szer az AS az egyenlő az F-fel, ahol csak tudnom kell, hogy M az az összes tömeg, tehát a summa MI, jó, tehát summa I megy 1-től nagy N-ig MI, jó, és a nagy F az pedig csak a külső erők összege, a külső erők eredője. Jó, a külső erők eredője, tehát a belső erőkkel nem kell számolnom, vagyis hát nyugodtan lehet ezt az egyenletet használni, és olyan, mintha belső erőkkel nem is kéne semmit sem, de tudnom kell, hogy hol a súlypont. Tehát ide azért ez most fontos, hogy ki kell számolni, hogy mondjuk itt van a, na, hova rajzoljam úgy, hogy itt van a nagy S súlypont, oda mutat a nagy R-es vektor, tehát az összes tömegnek ki kell tudni számolni a súlypont, és annak a gyorsulása fontos, és az összes többi külső erőnek az összegével azt szépen meg lehet csinálni, jó? Hogy az úgy szépen kijöjjön. Na, természetesen emlékeznek rá, hogy ugyanígy számoltuk az impulzusnak a nyomatékát, meg az impulzus deriváltnak a nyomatékát is. Ezt megint meg lehet csinálni ugye egy tetszőleges A pontra, ami itt lenne valahol az A pont, aminek lehet, hogy van valami sebessége, és meg lehet csinálni az O pontra, amelyiknek pedig nincsen sebessége. Tehát ezek az úgynevezett kinetikai nyomatékok, ez elég rázós ezeknek a számítása, de hasonlóan számolhatók, és természetesen ott is az erőknek és az ellenerőknek a nyomatéka ki fogja egymást oltani, mert az erőkarjuk egyformák, ugye? A hatásvonaluk közös, akkor az erőkar egyforma, az egyik erre mutat, a másik arra mondat, tehát a belső erőknek megint ki fog esni ilyen módon a nyomatéka is, hasonlóan számolhatók. Ez ugye az impulzus deriváltak nyomatéka. Jó, és erre emlékeznek rá, hogy ezt már anyagi pontoknál is levezettük, az egy anyagi pontéhoz hasonlóan levezethető. Az egy anyagi pontéhoz hasonlóan. Hát ugye az fog adódni, hogy ha mondjuk ezt nagy D-vel jelölöm, akkor ez a nagy DA, ez megegyezik a perdületeknek a deriváltjával, plusz a VA kereszt az I. Jó? Tehát ahol a perdület, a PA, az pedig az impulzusoknak a nyomatéka, nem az impulzus derivált, hanem az impulzusoknak a nyomatéka. Tehát ahol PA perdület, az impulzusok nyomatéka. Jó, az impulzusok nyomatéka. Most ugye arra is visszaemlékeznek, hogy ez a két dolog viszont sokszor egymással egyenlő. Mikor? Akkor, hogyha ez az A, ez éppen az O pont, vagyis hogyha a VO az nulla, akkor nyilván ezek megegyeznek. Tehát a DO az egyenlő a PO pont. És van még egy, amit a múltkor ugye már akkor is S betűvel jelöltem, ezt az egyszál anyagi pontot is, de most ha az A az azonos az S-sel, és az impulzust, azt meg ki lehet úgy számolni, hogy M-szer VS, tehát akkor természetesen VS kereszt M-szer VS az is nulla, mert párhuzamos vektorok keresztszorzata. Jó, tehát ez az impulzus derivált nyomaték, ez megegyezik a perdület deriváltal akkor is, mert ugye a VS kereszt az I, az ugyanaz, mint a VS kereszt az M-szer VS, és hát ezek párhuzamosak, tehát ez nulla. Jó, tehát hogyha ez nulla, akkor viszont azok a kettő megint megegyezik egymással. Jó, tehát azt lehet mondani, hogy anyagi pontrendszerre a dinamika alaptörvénye, az ugye háromféleképpen is fölírható. vagy alaptétele, amit ugye ilyen vektor kettősökkel szoktunk fölírni, és ugye már beszéltünk ezekről a perdületes példákról, meg egyebekről. Tehát egyrészt lehet azt írni, hogy ez az i pont dA egy A pontra az egyenlő a külső erőkből számolt erőrendszerrel és aznak a nyomatékával. Jó? Tehát itt elég csak a külső erőkkel csinálni. Jó, és nem kell a belső erőkkel, mert azok úgyis kiejtik egymást. De írhatom azt is, hogy I pont, P pont, S. Tehát ilyenkor lehet a perdület deriváltat odaírni, hogyha ez a súlypont. F, MS, S, ahol S súlypont. Jó, inkább aláírom, hogy itt még a jobb szélen maradjon nekem egy kis hely a következő számításhoz. Jó. Tehát, hogyha az S a súlypont, akkor ezt így lehet csinálni, és lehet csinálni állópontra is, tehát lehet azt mondani, hogy az I pont, P pont O egyenlő MO, egyenlő F, MO, O, az O állópont. Jó? Tehát hogyha annak nulla a sebessége. Jó? Tehát ezeket a tételeket lehet fenni, és akkor tényleg lehet ezt integrálni, és tehát lehet ilyen perdülettételeket csinálni, de akkor az csak a súlypontra vagy állópontra. Jó? Ezt igyekeztünk az előző egy anyagi pont esetén is gyakorolni, hogy ez így van. Na most egyetlen egy szót még a teljesítménytételről. Hogy néz ki a teljesítménytétel ezekre az anyagi pontrendszerre? Hát nyilván azt lehet csinálni, hogy minden egyes ugye ezt az emiszer AI FI plusz BI-jét, ezt mindegyiket be kell szorozni a megfelelő sebességekkel. Tehát, hogyha ezt az egyenletet, hogy MI-szer AI egyenlő FI plusz szumma, J megy 1-től nagy N-ig, de J nem egyenlő I-vel, BI-J. Jó, hogyha ezt minden egyes egyenletét megszorzom a sebességekkel, és utána még össze is adom 1-től nagy n-ig az összes anyagi pontra. Akkor ugye a bal oldalon azt kapom, hogy summa mi-szer ai-szer vi. Akkor ugyanúgy, ahogy ezt egy anyagi pontnál is megmutattuk, hogy ez esetben ez nem más, mint a kinetikus energiának az időszerű deriváltja, akkor ez most is így lesz. Tehát, hogyha a bal oldalt nézem, akkor itt meg fogom kapni a kinetikus energiának a deriváltját. Most a kinetikus energia a teljes kinetikus energia, jó? Tehát itt a nagy T az a szumma I megy 1-től nagy N-ig 1/2 MI-szer VI négyzet. Tehát a V-t nem kell feltétlenül aláhúzni, de ha aláhúzom, az se baj. 1/2 MI-szer VI négyzet. Jó, és ennek az idő szerint deriváltja. Utána bejön a külső erőknek a teljesítménye, és bejön a belső erőknek a teljesítménye. Most az egészet azért írtam föl, mert ugye az előző két esetben nagyon jól hozzászoktunk, hogy ó, ezek a belső erők nagyon klasszak, mert hiszen ezeknek a sebessége, ezeknek a összege az nulla lesz, meg a nyomatékuk összege is nulla lesz, mert a newtoni harmadik axiomája miatt. Most nagyon jó lenne azt is látni, hogy a belső erők teljesítménye ez nulla. De azért ezzel már vigyázni kell. Nézzenek az ábrára. Ugye az odáig rendben van, hogyha itt van egy erő, meg egy ellenerő, azok egymással szembe mutatnak. De a két pontnak, ha ruddal van összekötve, akkor a sebességeik azok abban az irányban egyformák kell, hogy legyenek, mert széttépni a rudat, és akkor valóban ez az erő szorozva a sebességgel, meg ez a mínusz egyszeres erő szorozva ugyanaz a sebessége, az összességben nulla lesz. De a rugónál nem így van. A rugónál lehet teljesen különböző a két sebesség a két végén, és a rugónál lehet a belső erők teljesítménye nem nulla, és ez majd rezgéstamban rengeteget elő is fog fordulni. Tehát rezgéstamban majd fogunk ezzel rengeteget vacakolni ezeknek a belső erőknek a teljesítmény, meg a lengéscsillapítóknál is lesz a lengéscsillapítóknak is belső erők, és ugyanúgy lesz nekik teljesítményük a rendszerben. De rugókra és kötelekre viszont nulla. Tehát ez nem mindig nulla, ki lehet így írni, hogy az összkinetikus energia az a külső erők teljesménye és a belső erők teljesménye. és akkor oda kell írni, hogy PB egyenlő nulla kötél rúd, viszont a PB az nem egyenlő nulla, például rugó, meg hát majd lengéscsillapító, jó? Ezt még írják oda, ezt majd jön még majd lengéstamból, jó? De ott viszont ez nem nulla, tehát sajnos általánosságban ez csak úgy lehet felírni, hogy TP egyenlő PF plusz PV, lehet a belső erőnek is teljesítménye, és azok is befolyásolhatják a mozgást, jó? Na, akkor azt lehet mondani, hogy ezt most nagyon gyorsan elintéztem, bár gyakorlaton fognak rajta majd, fognak majd erre is példát csinálni, de egy merev test esetén tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát ugyanezt kell csinálni, csak most végtelen sok anyagi pont van, mert azok teljesen szét vannak kenve. És ugyanígy meg lehet ezt csinálni. Tehát most azok kedvére, akik már gyakorlaton előrébb tartanak, és már fognak csinálni esetleg merev test perdületes vagy kinetikus energiás példát, akkor röviden nézd meg, hogy kell ezt megismételni merev testen, ahol viszont végtelen sok ilyen pont van, jó? Itt csak nagy n darab volt, itt most azt mondjuk, hogy hát ugyanígy most van itt egy állórendszer, és most így néz ki a merev testem, jó? M tömege van, a súlypont az nagyon fontos lesz, hogy hol van, mert azt már láttuk előre, hogy annak a hely az kiemelt, akkor most a súlyponthoz fogok rögzíteni egy a merev testtel együtt mozgó koordinátarendszert, ugye amit görög koordinátarendszernek nevezünk, ez az XYZ az O-val álló, és akkor ilyen módon azért ez most már nem lesz annyira szokatlan maguknak, ugye, mert hát tanultak ugye relatív kinematikát, meg relatív kinetikát, tehát a xi, eta, zeta, ez így világos, és a súlypontnak ugye a sebessége az lesz egy vs, az lesz az, ami mint egy szállítja ezt az egészet, jó, tehát legyen ennek valami vs sebessége, és legyen valami omega 1 null, vagy egyszerűen csak omega lesz a szögsebesség a merev testnek, jó? Most az indexet azt lehagyom róla, és akkor azt mondom, hogy itt van valahol egy kis picike, ugye a végtelen sok kis tömegecskéből, de most nem MI tömegek vannak, hanem kis DM tömegecskék vannak, ugye mindegyikhez a helyvektor az ebben a mozgókornál szerintem a róvektor lesz, és hát ennek a sebessége az pedig valahogy, mit te mondjuk így mutat. Ez lesz a V. Ugye ez a V, ez függeni fog a rótól, meg a tömegtől, hogy a teljes M tömeg mentén ez így szétkenődik, és természetesen minden egyes kis DM pontnak más a sebessége. Megtanultuk egy merev testen, hogy szétszórjuk minden pontnak más, de szögsebessége viszont csak egy van. Most természetesen ezt a V-t ezt ki tudjuk számolni. Ugye ez úgy néz ki, hogy a VS plusz omega kereszt ró. Ugye ez a átszámítási képletből, csak most nem RAB-t írtam, vagy nem RS, mit tudom, micsodán, mert végtelen sok ilyen pont van, hanem a róvektor, és a róvektor az szépen bejárja a teljes tömeget. Csak most nézzük meg, hogy ebben az esetben azt, amit itt az előbb könnyen tudtunk számolni, az impulzus az tömegszer súlypontsebesség, és az impulzus derivált az tömegszer súlypontgyorsulás, azt most megcsinálhatom-e ugyanígy erre az általános esetre. És hát az jön ki, hogy igen, tulajdonképpen, ha valaki matematikából megszokta azt, hogy az integrál jel, az egy ilyen elnyújtott S betű, az tulajdonképpen egy szummának egyfajta ilyen furcsa átírása, csak nem a szummát akarták írni, vagy azt akarta vele jelképezni, hogy a nagy görög cikcakos szumma helyett ez az elnyújtott S, hogy most végtelen sokat kell összegeznem. Ezért egyszer azt lehet mondani, hogy ilyen esetben az impulzus, szépen összeadom az összeset, az az integrál VDM, az egész M tömegre, tehát végig az egész M tömeg mentén ezt össze kell szépen adni. Jó? Akkor beírom a képletet, az egész M tömeg mentén ezt a VS plusz omega kereszt ρ DM-et meg kell csinálni. Jó? Akkor ennek az első tagja az viszonylag egyszerű, mert ugye a VS az konstans, abból csak egy van, tehát az a tömeg mentén nem változik. Tehát azt úgy lehet kírni, hogy VS-szer integrál a tömeg mentén egy DM, vagy valami ilyesmi, ezt ki lehet emelni, mert az nem függ a tömeg mentén. Ugye ez az integrál MDM, ez pedig éppen a teljes tömeg, ugye? Tehát ez az M-szer VS, tehát ezt a szagot szépen itt megkapom. A következő tag pedig ilyen lesz, hogy plusz omega kereszt integrál a tömeg mentén rho DM. Jó? Ugye ott meg az omegát lehetett kiemelni, mert az omegából is csak egy van, és a töm egy merevtestnek csak egy omegája van, és egy merevtestnek csak egy súlypontsebessége van, tehát ez nem oszlik szét a tömeg mentén. Jó? Ez kimondja meg nekem, hogy ez mennyi egy súlypontra. Ugye ez a rho vektor, minden üve a rho-szor DM-eket ki kell számolni minden irányba. Összesen ez bizony nulla. Ez az elsőrendű statikai nyomaték, és ez nulla. Tehát ez a súlypontra. A súlypontra kiszámolt elsőrendű statikai nyomaték, vagyis az I az könnyen számolható így, hogy M-szer VS. Tehát ugyanaz a levezetés, amit ott meg lehet, amit itt próbáltam elmondani, és itt szummák voltak, és I-k voltak helyett, lehet R-et írni, és DM-et, és szétkenni, vagy V-t és DM-et, vagy A-t és DM-et, tehát az I pontra is ugyanígy igaz lesz, hogyha a merevtest tömege állandó, hogy az M-szer AS. Jó? Ha M egyenlő állandó. Na mostan a gond persze a perdülettel van, hogy ennek a nyomatékát hogyan számoljuk ki. Jó? Az impulzusok nyomatéka, és azt össze kell adni. Jó? Na most akkor hogy néz ki ez? Tehát akkor azt mondom, hogy ezt most a súlypontra fogom először kiszámolni, azért oda, mert itt fogom tudni, ahogy ezt itt is láttuk, hogy a pi pont S ugye az, mint a DS, és ott nincsen baj, az impulzus derivált és az impulzus nyomatéknak a derivált az egyforma. Impulzus derivált nyomaték és impulzus nyomaték derivált az egyforma lesz. Jó, akkor kezdjük el ezt összegedni. Ugye? Itt úgy fog ez kinézni, hogy ρ kereszt, ugye ez a VDM, ez a sebességszer tömeg, ez lesz az a kis DI. Ugye, tehát ez lesz egy ilyen kis elemi impulzus, és ennek a nyomatékát kell kiszámolni a súlypontra, azért ez a rho kereszt V. Akkor ezt szépen elkezdjük behelyettesíteni, és azt mondjuk, hogy integrál rho kereszt VS plusz omega kereszt rho DM. Jó? Akkor ennek az első tagja az megint egyszerű lesz, mert az integrál m rho dm az megjelenik, kereszt vs, és ezt már egyszer megnéztük, hogy ez összesen ugye nulla. Tehát az első tag az nincs, a vs pedig ki lehet emelni, mert az egy merevtestnek csak egy súlypont sebessége van. Most a második tag az viszont kicsit rázós lesz, mert lesz egy rho kereszt omega kereszt rho. Integrál a tömeg mentén rho kereszt omega kereszt rho dm. Jó? És ebben is az omegát valahogy jó lenne kiemelni innen. Mert de hogy lehet egy ilyen belülre beskatujázott omega vektort vagy kiszedni? Hát az első gondolat az, hogy csináljuk meg a kifejtési tételt. Ugye az úgy fog kezdődni, hogy rho négyzetszer az omega vektor. És utána le kell belőle vonni a rho-szor, omega-szor a rho-vektort. Na hát akkor azt lehet mondani, hogy ez a kifejtési tétel, jó? Ezt megint matekból tanulták. És ezt már használtuk itt is, ugye, mert amikor az omega kereszt erret, akkor csináltuk. A gond csak az, hogy most még minden tudjuk ezt az omegát innen kiszedni, mert még mindig belülre van ágyazva, innen már ki lehetne emelni, jó? Most erre van egy elég nehéz lépés, ami a következőképpen néz ki. Rho négyzetszer egységmátrix mínusz rho diadikus szorzat rho dm, és így teszem ki az omega vektort, jó? Tehát diadikus szorzatot tanultak. Ugye melyik a diadikus? Ezt viszonylag ritkábban használták, ugye ez a skaláris szorzatnak a fordítottja. Ez annyit jelent, tehát ez diadikus, vagy diád. Ezt úgy kell csinálni, hogy nem ezt kell sorvektornak és a oszlopvektornak, mint a skaláris szorzat, hanem éppen fordítva, ezt kell oszlopvektornak meghagyni, és a másodikat kell transponálni, ami nagyon furcsán néz ki, ugye, mert akkor az egyik így áll, a másik így áll, De akkor ennek az eredménye mi lesz? Milyen mennyiség? Ez nem skaláris szorzat, nem skalár lesz eredménye, és nem is vektor, hanem mátrix lesz eredménye. Tehát ez egy mátrix, jó? Ez egy mátrix. Diadikus mátrix. Jó? És hogyha ezt ki tudják számolni, ezt a mennyiséget, ezt definiáljuk úgy, hogy tehetetlenségi, nyomatéki mátrix a súlypontra. Vagyis ezt a PS-et ki lehet így számolni, hogy teta S szer omega. Jó? És lehet, hogy gyakorlaton a hengerre, meg egy-két ilyen egyszerűbb alappéldára el fogják kezdeni ezt csinálni, és összeszedtem itt egy-két videót azért, hogy mutassam, hogy ez miért fontos. És miért, ez most sokkal nehezebb, mint a középiskolában. Tehát ilyet biztos, hogy nem tudom, sőt a fizikusok sem szokták ezt tanítani, pedig nekünk mérnököknek ez nagyon kell, az összes kedrendszerben, meg mindenben benne van a tehetetlenség nyomaték mátrix számoló algoritmus, és ezt általában ki tudja nekünk számolni a geometriából. Jó? Ez azért van, mert a dolgaink azok rendszerint nem egy tengely körül forognak csak. Ugye, és erre akarom most néhány példát mutatni, a legegyszerűbbeket, jó? Amiktől azért az ember meg szokott ijedni, tehát nem olyan triviális, hogy micsoda. Ugye ezek a bizonyos simizőkerekek, tehát például ugye a motorkerékpár versenyeken ugye ez egyik Jó, hát ez sikerült rögtön nem elindítani. Akkor... Ajaj, Ctrl-Alt-Del. Feladatkezelő. Jó. Akkor ez marad jövő órára, ezt most még csak lesz tudom lőni, úgyhogy most nem tudom, hogy hol fejben. Jó, igen. Még egyszer? Annyi X betű van ezen, hogy az, hogy az X alatt, az nekem nem mond semmit. Hát melyik X alatt? Itt az X. Alatta van két nyíl. Köszönöm. Nem találtam hirtelen. És akkor a PowerPointot kell előnöm, méghozzá melyiket? A vetítést, ugye? És akkor itt van egy feledett befejezése. Köszönöm szépen. Ez piros pont volt, jó van. Igaz, hogy informatika órából volt, de ez. Na, akkor, ha megengedik, akkor azt fogom csinálni a maradék két percben, hogy van itt nekem egy olyan könyvtár, amiben egy csomó ilyen videó van belerakva, amik a K betűnél vannak, mert a kerékvideók. És mondjuk van egy olyan, hogy motorverseny, és akkor, vagy csak úgy, hogy verseny, ez az. Jó. És akkor ezeket megnézzük. Jó, itt van ez a motoros MPG, ez kell, hogy legyen az. Na, ezt akartam mutatni, ugye. Tehát, ugye, ez egy elég csúnya bukás. Ugye, mi a gond ezzel a kerékkel, ez az első kerékkel? Az, hogy nem csak a keresztengel körül forog, hanem a kormányrút körül is forog egyszerre. Tehát ennek most jelenleg két nagyon fontos szögsebesség komponense is van, és egy borzasztó bonyolult ez a rezgés, amit keletkezik. Hát nem ajánlom senkinek, hogy ilyenbe belekeveredjen, de hogyha motorversenyt néztek, akkor rengeteg ilyen van. Ugye itt van például egy ilyen megint, amelyiknél megint így indul, és effektív a motoros feldobja a levegőbe, tehát majd megnézzük az ismétlésbe ezért. Az érdekes az, hogy abban a pillanatban, hogy lekerül róla a motoros, és a motornak a tehetetlenség, majd az elejét nézzék megint újra, amikor indul az egész, csak a kamera akkor kapod, ott látszik, hogy megint hogy mozog az első kerék, tehát egyszerre két tengely körül is forog a motor, és utána az illetőnek sikerül szépen visszamásznia a motorra. Vagy, hát van itt még ilyen horror movie, ez ilyen... Ez is egy olyan lesz, amikor egyszerre több tengely körül kezd el a henger forogni, és ilyenkor ennek kiszámolni a kinetikus energiáját, az mondjuk nem éppen kellemes, és ám mondjuk gyakorlottak, és tudják, hogy ilyenkor hogy kell csúszni, meg kimerevítik magukat, de azért csúnyákat lehet esni. Valamikor meg sikerül fönnmaradni, itt például megint egy ilyen van, itt majd a hátsót kell figyelni, ugrik el, és utána jön ez a rángatózós időszak, amikor így össze-vissza ugrál benne. Tehát ez a motorkerékpároknál mindnáig egy alapvető probléma, és az a csomó kép, amit itt mutattam, van rengeteg egyéb, itt a Suzuki például, annak van egy csomó, ott a Honda képe is, jó, megnézzük ezeket, jó, hogy nagyítani, akkor ezt idehúzzuk, ezt fölhúzzuk. Ugye ezeken elszúrják ezeket a egész komoly márkákon is, ugye ilyen hülye lengéscsillapítókat szerelnek rá, nyilvánvalóan utólag. Tehát ez eredetileg el lett rontva, hogy ennek ez a simiző mozgás, és utólag hát ezt bármikor el lehet itt rúgni vagy törni, úgyhogy ez egy nagyon rosszul sikerült konstrukció. Ez most nyilván megint egy videó. Ez egy Yamaha motor, aminek az első kereke ezt a rezgést csinálja. Ugye ez egy külön történet. Annak idején a rendőrmotornak alakították át ezeket. Kicsit elhangolták a teljesítmény nyomatéki mátrixát, amit fogunk számolni, és ennek következtében 40 és 60 km/h között elkezdte ezt a kacsázást és simizést, és hát a rendőrök elég csúnyákat tudtak vele bukni. Úgyhogy, mert nekik ráadásul ugye még félkézzel kellett volna ezt az egészet csinálni. Megnézzük ezt a... Igen, ez például egy másik motorkerékpár, és egy Suzuki. Itt írják, hogy hogy recalled, tehát a piacról vissza kellett hívni Angliába, mert már a második ilyen simis baleset volt, ami halálos volt, és azt írják, hogy other riders report violent tank slappers. Ugye a slap az a pofon, a tank slapper az, így nevezik ezt a violent, tehát a nagyon vad simiző mozgást, ugye ez itt a tank, és amikor olyan nagyon rezeg már a motor kerékpár kormány, úgy, hogy effektve belecsap a tankba, azt hívják ugye a motorosok tank slappernek, és az azért. Ugye itt utólag ugyanerre a Suzuki, ezt a Koleszba fényképeztem, utólag rászerelnek ilyen lengéscsillapítót, és egy utólag rászerel dolog. Ott van az a végén egy kis piros-sárga gomb, megint egy égtelen hülye megoldás. Ugye nagy sebességnél kell ez a simi csillapítás, és akkor kézzel föl kell tekerni autópályán csillapítást. Viszont amikor a városba kis sebességgel mennek, hogy ugye könnyebben legyen, gyorsan fordítható, akkor meg vissza kell venni a csillapítást. Úgyhogy ebből is látszik, hogy a tervezők azok ezt eléggé el tudták szúrni. Ezen az új Suzuki-n van először megcsinálva számítógépesen. Itt van bent eldugva a lengéscsillapító, és most már egy számítógép figyeli azt, a fedélzeti processzor figyeli, hogy milyen sebességgel megy, és annak függvényében hangolja ezt a csillapítást. Nagyon gyakori, hogy kanyarokban, amikor bedől a kerék, és egyébként is nagyon különös mozgást végez, akkor kezdi el csinálni ezt a simit. Úgyhogy a motorkerékpár versenyeken elég gyakran tulajdonképpen az ez ellen való küzdelmet lehet látni vég nélkül. Hát aztán van még videó, talán még a Concordot egyedül, jó? Tudjuk a Concord vége, vagy a busz, hát a busz se rossz. Ezt a hátsó kereket nézzék meg, hogy ez hogy mozgott. Ugye ez egy moszkvai aluljáróban van filmezve, ez speciál egy Icarus, és elég borzasztó. Most ugye rengeteg kamionos baleset van az országutakon, és ezeket a baleseket általában csak azt lehet látni, a kamion len van az útszélén, meg bebicskázott, ugye, ezt jackknifingnak hívják angolul, ugye, hogy bebicskáznak. Remélem, hogy senki nem ment még ilyen mögött, és nem látta, hogy ez pontosan hogy játszódik le, de a balesetek jelentős része az ugye pontosan ebből származik. Utolsó a Concord. A fáj méretét is meg kell néznem, hogy nehogy valami hosszúba vágjunk bele. Ezt jó. Ugye a Concord egész pályafutásnak a vége is egy ilyen kerékrezgés miatt volt, csak ez egy főkerék, nem az orrfutó. Itt ezt a kereket kell figyelni, ez kezd el berezegni, legalábbis a szimuláció volt. Tehát emiatt robbant föl, a fölrobbant gumidarabok ugye belelőttek a szárnyba lévő üzemanyagtartályba, onnan kifolyt az üzemanyag, belement a hajtóműbe és kigyulladt a hajtómű. Tehát az egész történetben, mert mindenki elfelejtette utána, valójában egy ugyanilyen problémával kezdődött, amikor egy kerék nem csak egy tenger fölött, hanem így elkezd kacsázni. Régen a Forma 1-eken, ugye, amíg a kerekeket nem kötötték össze kábellel a kocsival, addig startoknál rettentő látványos kerékröpködések voltak, ahogy egymás mondjuk, hogy röpültek el a kerekek, és forogtak a keresztengelyek körül is, meg egyebek. Na hát ilyenekre kell gondolni, csak most mindezt úgy, hogy közben ugye le van tapadva és gördül közben, úgyhogy ezért kell majd ezt a tehetlenségi nyomatéki mátrixot számolni, jó? Hogy ezeknek a problémáknak is a közelébe kerüljenek, és tudják érteni, mit kell ilyenkor csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!